A nagy asztaltól is szétszélettünk az igazgató szobáiban egy fekete kávéra. Az egyik szobában asztal volt terítve 6 személyre. Minden teríték mellett virág.
Ez a meglepetés. Hölgyek jönnek.
Hölgyek?
Igen, igen.
Mikor?
Most, mindjárt. 6 kis színésznő. Egyik fessebb, mint a másik. Itt külön fognak vacsorázni, mert mostanáig játszottak a színházban. Jó, ez mi?
Az ujját ajkára illeszti, hogy titok.
Hát, tényleg hetsz.
Jó hetsz, csak nekem nem jó hetsz. Már mikor azt a szót kimondta, hogy hölgyek, én tudtam, hogy Annus köztük lesz. És ez nekem nem jó hetsz. De vegyük most a másik esetet, hogy mikor bejönnek, én számlálom őket, 4, 5, 6, és nincs köztük Annus. Ez nekem most már szintén nem jó hetsz, hanem rossz hetsz. Így vagy amúgy, az estém el van rontva.
Óriási diadalordítás fogadta a bevonuló, csillogóan kiöltözött 6 lányt. Az öreg urak felálltak, körülvették őket, az igazgató boldogan szaladgált.
Erre, erre, hölgyeim! Itt van terítve.
Az ősz fejek közt alig látszanak ki a nevető lányarcok. Annus rögtön meglát, felragyog, kitolakszik a csoportból és kezet nyújt.
Itt vagy?
Itt.
Ragyogó boldog arccal néz. Nem mondunk semmit. Néz és ragyog. Mélyen lélegzik. Látni, emelkedni és elpihenni a félmeztelen kis mellét. Így állunk némán. Az igazgató odalép és karom fogja.
Gyerünk, gyerünk, kihűl a vacsora.
Már ott is ülnek az asztal körül, színes, csillogó, aranypikkelyes ruhákban, a virágcsokrok közt kimosakodva, frizírozva, különböző ottkolonyoktól friss szagosan, és már olyan fesztelenül nevetnek, sikongatnak, mintha órák óta mulatnának itt. Az öreg urak sötét köre szorong az asztaluk körül, kiszolgálják őket, töltenek neki, kiabálnak. Az inas alig fér oda hozzájuk a tállal. Annus feláll, lábujjhegyre ágaskodva néz ki hozzám a másik szobába.
Mindjárt csak eszem valamit!
Legjobb volna most elmenni. Amiről cikket kell írnom, azt már úgyis láttam. De érzem, nem fogok elmenni. Így tűnődöm, mikor egyszerre a másik szobából, ahol a lányok vacsoráznak, viharos éjenzés hallatszik. A szőke kaszinótag jött meg. A Géza, aki a minap a színházban meghívta a szeparéba Annust és Fodorernát.
Aztán lányok, bármi kell hozzám fordulni?
Annus feje mellé hajtja a fejét, átöleli a vállát, gyöngéden kérdezi.
Jól érzed itt magad?
Most már még jobb volna nekem innen elmenni. Ugyanaz a helyzet, mint annak idején a párizsi bodegában. Csak Móri szerkesztő úr hiányzik. Kisétálok innen vissza a szomszéd üres szobába, mert a kaszinó szőke széket hozott Annus mögé, és most ott ül és folyton csókolja Annus nyakát. Felkelnek a vacsorától. Látom Annust pohárral a kezében járkálni, nézegetni a szobákban. Engem keres. Megtalál egy sarokban. Mellém ül.
Nem iszol?
Dehogy nem.
A... múltkor a színházban voltál.
Nem én.
Hazudsz.
Meg fognak sértődni az urak, ha ott hagyja őket.
Elkergetsz.
Hallgatok, rágyújtok. Annus megint ordenári, és vizes pohárból issza a pezsgőt. Idegessé tesz ez a csökönyös egyoldalú tegezés is. Folytva a térdemen van a forró keze. Az asztalra nyúlok, a poharam után csak, hogy kimozduljak a keze alól.
Elkergetsz.
Eltolom a kezét.
Még ez se szabad.
Nem. Ez ostobaság, tudom, de nincs semmi ítélő képességem most, hogy végre itt ül, ilyen szorosan mellettem. Szédült vagyok a pillanatnyi fájdalmas boldogságtól. Messze, egy távoli szobában zongora szól.
Nem megyek el innen. Beszélni akarok veled. Nem engedlek ki. Kélek szépen, én nem tudok élni nélküled. Mióta a párizsi bodegában megcsakoltál.
Én?
Na, nem a szájaddal, az nálam nem fontos. De a szemeddel, a hangoddal, A féltékenységeddel.
Hol olvastad ezt? Regényben?
Lehet, biztos. Kérlek, én nem is mentem többé be a bodegába, mert hiányoztál nekem onnan a sarokból.
Nem mentél többé be?
Na, kétszer voltam még benn legfőjebb. Aztán mindjárt elutaztam onnan. Utánad jöttem ide. De mióta itt vagyok, meg vagyok őrülve. Ha eldobsz, megölöm magamat.
És a fényképész?
Az hozott fel Pestre. Nélküle nem jöhettem volna. Bejárt a bodegába. Belém őrült. Hát felhozattam magam ide vele.
Nem szereted?
Utálom.
Vele lakol.
Na, mit csináljak?
Na, és ez a szőke, a Géza?
Semmi.
Viszonyod van vele?
Nincs.
Ne hazudj.
Hát van. Mit csináljak, ha neked nem kellek? Elvisz magával Párizsba. Ingyen nem viszel, azt sejtheted. És másképp nem tudok elutazni innen ebből a szenvedésből. Csak innen el. Csak tőled el. Az utcán folyton nézem a fiúkat. Mindenütt téged látlak. Ezt te nem is érted, mert te szívtelen vagy. Az ilyenek, mint te, ezt nem ismerik.
Az ilyenek nem ismerik. Nem.
Van a Hermina úton egy suszter, akit úgy hívnak, mint téged. Ott állok, és már korán délelőtt bőgök a címtáblája előtt. Be is járok hozzá beszélgetni. Buta vagyok, hogy ezt elmondom neked. Annál pimaszabb leszel. Nem akarok szenvedni. Édesem. Azt nem. Párizsba megyek. Inkább ott elpusztulni a szeméten, mint itt terád lesni az utcán. Már kétszer bújtam el órákig egy kapu alá, hogy lássalak kijönni a szerkesztőségből. Lehet ezt kibírni?
Könyv van a szemében. Nem. Nem adom meg magam.
Nem. Nincs Tolstoj, nincs Dostojevski, nincs Szonya, nincs leborulás az emberiség nyomora előtt. Nincs! Viszont van férfias tiszta élet, hitvesi szerelem, háromszobás családi ház és kiskövér gyerek. Csak le kell hunynom a szememet, és már is itt a szent és mégis érzéki elképzelés, a szemérmes szőke asszony. És ha most még úgy fáj is, csak elfelejtem ezt a piszkos, alkoholos kis kalandot.
A Zöld Huszár. Molnár Ferenc kisregényének rádió változata. Az ötödik részt hallották. A szereposztás a következő volt. Az író Szakácsi Sándor, Annus Kerekes Éva, Géza minisztériumi titkár, Csőre Gábor, Erna Zakariás Éva, főszerkesztő Huszár László, igazgató Szersény Gyula, Móri szerkesztő Hauman Péter. A felvételt Varga Károly, Kulcsár Péter és Maksai Helga készítette. A rendező munkatársa Kálmán János. Zenéjét Horkai Rózsa állította össze. Dramaturg Varsány Anikó. Rádióra alkalmazta és rendezte Dobai Vilma.